Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és minden kedves egybegyűltet szombatnapi Isten tiszteltünk alkalmából. Nyissuk meg a Bibliánkat Pál apostol zsidókhoz írt levelének a 12. fejezeténél. Tehát Pál apostol zsidókhoz írt levele 12. fejezetéből olvasom az első 11 verset. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusa, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadásokat szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. És elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól? Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítékét, se meg ne lankadj, ha ő dolgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyekben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Aztán pedig, ami testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Természetesen arra nincs időnk, hogy ezt a hosszabb ige szakaszt részletesen elemezzük, nem is az a cél. Néhány alapvető dologra szeretnék fókuszálni, de ezt szükséges ezt a 11 verset egyben szemlélnünk. Először is kezdjük az első verssel. Úgy kezdődik, hogy annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Elég nyilvánvaló a zsidókhoz írt levél alapján, hogy elsősorban mire utal itt Pál apostol. A 11. fejezet az úgynevezett hithősökről szóló fejezet, és az hát óriási bizonyság, tényleg lehet arra azt mondani, hogy a bizonyságok így nagy fellege vesz körül minket. De hát ugye az apostol ugye gondolhat arra is, hogy a bizonyság óriási fellege volt az, hogy bár ő nem volt Krisztusnak a 12 fős tanítványi köréhez tartozó, de ugye hát őt magát is személyesen Jézus Krisztus hívta el a szolgálatra, és gondolhat arra a bizonyság óriási fellegére is, ami azáltal jötte földre, hogy Jézus itt volt közöttünk, mint egy 30 éves korában megkeresztelkedett, és addig is az Isten szolgálta mindenben, de utána kezdődött a 3,5 éves nyilvános szolgálata, amelyre tényleg lehet azt mondani, hogy a bizonyságuk így nagy fellege vesz körül minket. És valóban sok bizonyság történt már az apostol koráig is, amivel az Isten bebizonyította azt, hogy ő milyen Isten. Erről elég sokat beszéltünk most a szombatiskolán is, hogy miért volt erre szükség. De hát ha ez akkoriban az apostol idején igaz volt, akkor mennyivel igazabb ránk ez, hogy minket is a bizonyságok mi nagy fellege vesz körül. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy vannak olyan bibliai igék, amelyek még az apostoli korban sem tárultak fel, de most már ismerjük a jelentésüket. Természetesen nem állíthatjuk, hogy minden igének ismerjük a jelentését, hiszen Dániel könyve 11. fejezetében például még bőven vannak olyan részek, amiket nem tudunk beazonosítani. De előfordulhat az, hogy majd, amikor szükség lesz rá, akkor az igazán Krisztust keresők és az Isten igét kutatók majd világosságot kapnak bizonyos részleteket illetően, de az is előfordulhat, hogy bizonyos dolgokat akkor fogunk megérteni, amikor bekövetkeztek, és akkor fogjuk tudni azonosítani ezeket. De kétségkívül ma igaz az, hogy még nagyobb világosság a bizonyságoknak, még nagyobb fellege vesz körül minket. És nem csak ezért, hanem azért is, mert a proféciák mindegyike, ami idői profécia, már erősen a vége felé tart. Tehát sokkal több minden bekövetkezett már azokból az eseményekből, amelyeket a Biblia előre jelez, mint Pálnak az idejében. Tehát ránk ez hatványozottan is igaz. Mit vált ki ez egy őszinte Krisztus követőből, amikor egyrészt szembesül azokkal a bizonyságokkal, amelyek a Biblia lapjairól, az egyház történelem azóta letelt évszázadaiból, és a saját életéből, az Isten eljárás tapasztalatából adódnak, ugye ezekből mind-mind meglátja az ember Isten hosszú tűrő, kegyelmes gondviselését. Még az olyan fejezetekből is, mint mondjuk a Bírák könyve, amit sokan ugye nem hívő ismerőseim közül hallom, hogy hát ha olvassák a Bibliát, akkor azt nem nagyon szeretik olvasni, mert olyan rettenetes. Tehát még egy ilyen rettenetes időszakban is, ahol valóban az elhívott nép állapota olyan volt, mint egy hullámvasút, ugye volt, amikor kicsit fent volt, de nagyon sokszor volt lent, még akkor is ezekből a történetekből is kiderül Isten hatalmas kegyelme és hosszú tűrő szeretete, amelyel a népét igyekezett a keskeny útra terelni, már akik hallgattak az ő szavára. Tehát ezeknek a bizonyságoknak a gyakorlatilag a legfontosabb hatást abban kéne kiváltani az emberre nézve, amelyek mind az Isten szeretetének, kegyelmének a bizonságai, és nem csak úgy az emberiség iránt, hanem személyesen az egyes ember iránt, én értem is, hogy félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, hogy így éljünk, hogy ez a szeretet azt kellene, hogy kiváltsa az emberből normális reakcióként, hogy tegyük félre mindazokat a dolgokat, amelyek akadályát jelentik az Isten és ember kapcsolatának. És ez pedig egy ilyen akadály van, ugye az a bűn. Az a bűn, amelyet én tudok, de megtűrök az életemben. Tudok, de nem rendezek el. Hogy erre kérlel minket az apostol, hogy ezeket tegyük félre, vagy más szóval mondva, ugyanezt is jelenti ez a szó, hogy hagyjuk el. Tehát ezeket a bűnöket hagyjuk el, hiszen ahogy az ige fogalmaz, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, hanem mi a szabadításnak az akadálya? Hogy a ti bűneitek választanak el titeket Istenetektől. Mondja az írás egyértelműen. És azt teszi még hozzá, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Kitartással, álhatatossággal, itt ugyanaz a szó szerepel, mint ami szerepel Máté 24:13-ban is. Kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, amely azért fontos, mert az ember, látni fogjuk a későbbi ige versekben majd, mert az ember a bűneset óta bizony nem álhatatos. Sokszor vagyunk úgy, hogy megismerjük a jót, és ideig óráig járunk is azon, és ellentállunk a helytelenségeknek, mindez persze Isten kegyelmével lehetséges, de utána esetleg megfáradunk ebben a küzdelemben. Arra hívja fel a figyelmet az apostol, hogy legyünk ebben a hitbeli küzdelemben, abban a hitbeli küzdelemben, hogy az Isten szeretetét megismertük, és ennek még mélyebb megismerésére vágyunk, és abban a hitbeli küzdelemben, hogy azért, hogy az Istennel való kapcsolatunk egyre töretlenebb lehessen, elhagyjuk a bűneinket, nem tűrjük meg azokat az életünkben, ebben a küzdelemben, ebben a szabályszerű küzdelemben legyünk állhatatosak. Tulajdonképp az első versben az apostol a győzelemnek három nagyon fontos pillérét vázolta fel tehát, és az első pillér ugye azok a bizonyságok, amik a Bibliából és a saját életünkből is áradnak felénk, amelyek bizonyságot tesznek Krisztus szeretetéről személyesen a mi irányunkban is. ahogy a Pál apostol fogalmazta másik levélében, a korintusi második levélben, ugye az Isten azt az indítékot szeretné bennünk kimunkálni a teljes életünkre vonatkozóan, amit így fogalmazott az apostol, hogy a Krisztus szeretete szorongat minket. Hogy ez legyen a mi cselekedetünknek minden indítéka. Hogy megtapasztaltuk az Isten irántunk megnyilatkozó szeretetét, és ezért örömmel hagyjuk el azokat a dolgokat, amely csak ennek a szeretetnek a kiáradásának az útjában állna. És valóban az is az egyik legfontosabb dolog, az álhatatosság kérdése ebben a harcban, hiszen megnyerheti egy mondjuk 10 000 méteres ilyen középtávfutó a versenyt, hogyha a célszalag előtt 2 méterrel leáll. Hát akkor nem nyeri meg a versenyt, mert mások fognak befutni előtte. Ugye a Bibliában minden világi hasonlatot túl lehet feszíteni, mert minden hasonlat csak egy bizonyos határig működőképes. Ez a hasonlat például addig, hogy nem attól kell félni, hogy más előz meg, hanem az, hogy én nem szakítom át a célszalagot, mert itt olyan nincs, hogy más megelőz, attól én még ugyanúgy eljuthatok az üdvösségre, és ennek valóban az álhatatosság minden korszaknál, talán a végidőben is a legfontosabb egyik vonatkozása, mert ugye, ahogy fogalmaz Máté evangéliuma, hogy a végidőre különösképpen jellemző lesz, hogy a gonoszság megsokasodik, azt hiszem nem kell ezt részletezni, mindannyian látjuk ezt, bár magunkban is olyan tisztán látnánk, mint a környezetünkben, és a szeretet sokakban meghidegül, és utána mondja azt az ige, hogy de aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Tehát tényleg az üdvösségnek ezt a három nagyon fontos, a győzelmünknek ezt a három fontos pillérét tárja elénk az apostol. De feltehetjük a kérdést, hogy akkor hogyan győzhetünk, vajon ad-e erre nézve is útmutatást ez az ige szakasz. És rögtön a második versben egy ilyen útmutatással folytatódik az ige, hogy a győzelmünknek az egyik hogyanja az, hogy nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusa, aki az előtte lévő öröm helyett megvető a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. A hogyanban az egyik fontos pillér az, hogy kire tekintünk. Hogy kit tekintünk példaképnek. Kinek a példájához, kinek az igéhez igazítjuk az életünket, és életünk minden területét. Mert a szombat ünneplés az önmagában még nem elegendő, ez látható jele annak, hogy az Isten elhívott minket a sötétségből az ő csodálatos világosságára, de ha emögött nincsen az egész életünket átváltoztató hatalom, ami valóban átalakítja az életünket, és nem gyakoroljuk azt, hogy szüntelen Krisztusra tekintünk, akkor bizony nagyon könnyen letérhetünk a keskeny útra, mert a keskeny útra nem csak hitehagyással vagy megfordulással, hátrafordulással lehet letérni, és Sátánnak ezek is eszközei, de nem ezek a legveszedelmesebb eszközök. Azért is kell Krisztusra tekinteni, mert ezen a földön azért az igazán Krisztus követőket előbb-utóbb fogják nehézségek érni. De akkor gondoljunk Krisztusra, aki ugye az öröm helyett a gyalázatot vállalta. És a gyalázatot vállalta értünk. És ez a mi életünknek is egy nagy tanulsága, hogy ezek után ülhetett Isten királyi székének jobbjára. Tehát ő megalázta magát, ahogy Filippibeli levélben írja az apostol, egészen a keresztfának haláláig, és a megaláztatás után jött a felmagasztalás. És ez a mi életünkben is egy alapvető törvényszerűség. Vajon vállaljuk-e azt, hogy amikor nekünk vannak elképzeléseink, hogy hogy lenne helyes, és ezt mondjuk az ige valamilyen módon felülbírálja, vagy akár a Szentlélek egy imádság során megvilágosít minket, hogy te úgy látod, hogy ez a helyes, de mégsem az. Akkor vajon van-e bennünk annyi alázat, hogy aláhajolunk az Isten akaratának? Mert ez egy kulcsfontosságú kérdés, Krisztus minden körülmények között aláhajolt az Atya akaratának. ő mindig az Atya akarata szerint járt el, a legnehezebb körülmények közepette is. És ehhez ad nekünk is erőt, és azt mondja, hogy ha mi is így járunk el, megalázzuk magunkat, valóban van bennünk értelmes alázat, akkor mi is oda fogunk ülni az Isten királyi székének jobbjára. Mert minket is megdicsőít majd az Isten. Függetlenül attól, hogy mennyi minden bűnt kellett nekünk megbocsájtania. De ő ezt örömmel teszi. Ő gyönyörködik az irgalmasságban, és ilyenné szeretne alakítani minket is. Itt nagyon fontos ezekben a kérdéskörökben az, hogy mi valóban így gondolkodunk-e, és valóban úgy gondolkodunk-e, hogy ténylegesen, és itt a harmadik versen már egy kicsit áttérek gondolatban, hogy ténylegesen elgondolkodunk-e azon, hogy Krisztus, aki soha nem hibázott, a legkisebb bűnt nem követte el, mégis milyen támadásoknak volt kitéve, milyen meg nem értés, milyen ellenszenv, sőt, ellenszenv az enyhe kifejezés arra, amikor meg akarták ölni, az ugye már nem egy ellenszenv, az már egy törőmetszett gyűlölet. Tehát minek volt kitéve, elgondolkozunk azon, hogy ez a nagy küzdelemnek a törvényszerűsége. Elgondolkozunk azon, hogy a mi életünkben, ha nem nyilatkozik meg egyfajta meg nem értettség, egyfajta ellenállás a mi dolgaink iránt, akkor elgondolkozunk azon, hogy vajon az Isten útját követjük-e, vagy már letértünk arról, és azért nem ellenségeskedik velünk a világ, mert eléggé hasonlultunk a világhoz. Ugye János Evangélium a 15 fejezet 19. verse feszegeti ezt a kérdést, és világosan szól róla, hogy azért gyűlölik Krisztus követőit a világ, mert ők nem e világból valók, hanem az Isten választotta őket e világból. De azt is mondja, hogy ha ezt nem tapasztaljuk, legalább az ellenségeskedést nem veszük észre, akkor gondolkodjunk el azon, hogy lehet, hogy túlzottan hasonlultunk a világhoz. És a világ szereti azt, ami az övé, de most nem ebbe az irányba akarok elmenni, de Jézussal kapcsolatban és a második, harmadik verssel kapcsolatban ezt muszáj megemlíteni, mert az életünk egyik fokmérője lehet az, hogy nem azért, mert direkt keressük a konfrontációt, hanem azért, mert ha valóban az Istent követjük, egy olyan világban, amely jelentős részben, nagyon-nagyon jelentős részben nem követi az Istent, sőt a világ fejedelmét követi, az óhatatlan, hogy ellenségeskedést vált ki, és akkor még csak nagyon enyhén fogalmaztam. A harmadik vers ugye áttér arra, ami a hogyannak, hogy hogyan győzhetünk egy másik, a harmadik és a negyedik vers egy másik fontos pilléreit szögezi le, mert azt mondja, hogy gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Itt most elsősorban azt mondja, hogy amennyiben valóban Krisztus követő életet élünk, akkor az óhatatlanul kivívja majd azok ellenszenvét, akik nem akarják követni az Istent. Nem azok ellenszenvét fogja ezt kivívni, akik jelenleg még nem döntöttek, hanem akik jelenleg úgy döntöttek, nem állítom, hogy megváltoztathatatlanul, de hogy nem követik az Istent. Azok ellenszenvét egy következetes krisztusi élet óhatatlanul, hogy kivívja. Azoknak a csodálatát is kivívja majd, egyfajta érdeklődését inkább úgy fogalmaznék, mert remélem, hogy senki nem oda jut el, hogy embereket kezd el csodálni, akik viszont értékelik azt, ahogy az ember Krisztust követve él közöttük. De itt most az elsőre szeretném fókuszálni, hogy ha egyszer Krisztus, aki soha nem követett el hibát, olyan ellenségeskedéseket állt ki azoktól, akik nem akarták követni az Isten, akkor mi se csüggedjünk el, amikor ezt tapasztaljuk. És itt ezért kulcskérdés az, hogy kire tekintünk. Ugye nagyon fontos, mindannyian tudjuk, ezerszer elmondtunk már, hogy szemlélés által alakulunk át. De itt arról is van szó, hogy szemlélés átalakulunk át, és másrészt, hogy egy tökéletes példaképet tekintünk. És a tökéletes példakép megmondja nekünk, hogyha engem üldöztek, akkor titeket is üldöznek majd. Hogyha az én szavaimat meghallgatták, akkor a tiéteket is. Tehát ugye ez nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk, mert azelőtt a kor előtt állunk, amikor, ha valóban Krisztus követjük, az óhatatlan ellenségeskedéseket vált ki. De egy sátán egyik nagy csapdájáról szól az ige, és szól nekünk Pál apostol, hiszen azt mondja, hogy el ne csüggedjünk lelkeinkben elalélván. Tudnélik, elcsüggedhetünk az esetleges meg nem értettségtől, az esetleges támadásoktól is. De akármilyen furcsa, főleg ha belegondolunk abba, hogy a csüggedés helyén álló szó az jelent kifáradást, belefáradást is, akkor gondolhatunk arra is, hogy el lehet csüggedni, ki lehet fáradni, bele lehet fáradni a hitküzdelembe is. Ez sátán óriási csapdája mind a kettő, hogy abba a harcba, amikor ugye folyamatosan jönnek föl belőlünk azok a helytelenségek, amiktől az Isten meg szeretne tisztítani. Ezek följöhetnek élethelyzetekben, gondolatokban, amikor olyan gondolatok vesznek erőt rajtam, amik nem helyesek, és így tovább, és így tovább. És előfordulhat az, és egy sátánnak ez egy óriási csapdája, hogy belefáraszt, kifáraszt ebben a hitküzdelemben. Hogy nem bírjuk már, hát még mindig, és meddig fog ezt tartani. Pedig a Bibliából jól tudjuk, hogy ez a küzdelem az életünk végéig tart. Addig, amíg lesz kísértő, és addig, amíg lesz egy bűnre hajló természetem, addig az életem végéig meg kell tanulnom nemet mondani ezen természet felől jövő kívánságoknak, és itt is a gyógyszert is megmutatja az apostol, hogy amikor elcsüggednék akár a hitharcainkban, tehát a bűnnel szemben vívott harcokban is akár, vagy elcsüggednék a meg nem értettség, a támadások miatt, hogy néha olyan érzése van az embernek, mintha egyedül lenne, aztán az Isten persze illést is biztosította erről, hogy nincs egyedül. Akkor gondoljunk mindig erre, hogy Krisztus ugyanezeket elszenvedte, csak sokkal nagyobb mértékben. Tehát itt is egy gyógyszer ennek a kifáradásnak, belefáradásnak az, hogy Krisztusnak is mindvégig, az élete során mindvégig nemet kellett mondani a bűnre hajló emberi természete felől jövő kívánságoknak. És mindvégig meg nem értések közepette nőtt föl, és az életében kevesebb volt az öröm, és több volt a bánat, több volt a meg nem értettség, még a tanítványok se. A legközelebbi tanítványok is sok mindent nem értettek meg abban, amit Jézus mondott nekik. De Jézuson ez mégsem látszott olyan értelemben, hogy nem keseredett ebbe bele. Tudnélik, egy másik ilyen veszély az, hogy a keserűség gyökere is felnövekedhet bennünk ezek hatására esetleg. És azt mondja, hogy a gyógyszer, hogy tekintsünk az Isten fiára, ő, aki ezekbe nem keseredett bele, nem fárad bele, ő tud nekünk szintén erőt adni az, hogy ne keseredjünk bele, ne fáradjunk bele a küzdelembe. Mert sátánnak ez az egyik leghatásosabb fegyvere. Sokszor azt hiszük, hogy a nyílt hitehagyásra vezetés az a leghatásosabb. Nem, mert ez sokkal ravaszabb ez a fegyver, sokkal később vesz észre az ember, hogy hoppá, hát velem is megtörtént. És ez ilyen alattomosan, lassan távolítja az Istentől minket. Mert ugye, ha valami jól látható helytelenséget csinálnék, azért gondolom, azért volna néhány testvér, aki szólna, ha nem is így nagy plénum előtt, akár olyan is, mert van, akit nem szokott az érdekelni, hogy nagy plénum előtt szól, de akár félrevonva is. De hogyha így az ember látszólag, vagy valóságban is végez bizonyos dolgokat, és nem nagyon látszik, hogy belül meg történik valami, az azért veszélyes az a fegyver, mert sokszor nincsen, vagy már akkor van látható megnyilvánulás, amikor már sok minden romlott, elromlott. Tehát ezért veszélyes ez a fegyver. És még egy veszélyes fegyverről szól az apostol, amit jó, ha kikerülünk, a negyedik vers, ugyanis nagyon sokszor lehet hallani azt, és ebbe rendszeresen belefutok. Jó, nagyon sokszor az kicsi túlzás, de rendszeresen belefutok ebbe a gondolatba, itt-ott-amott, nem a világiak részéről, hozzáteszem, hanem a közösségen belülről, hogy életünk végéig vétkezni fogunk. Hát ugye a Biblia alapján ezt nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem igaz, hiszen győztesekről beszél, mondjuk, hogy más nem mondjak, de a Biblia végig erről beszél, de győztesekről beszél a Jelenések könyve 7 levele is, ugye úgy fejeződik be mindegyik level, hogy aki győz. Hát nem lehetne győzni minden önzés fölött, nem lehetne teljesen önzetlen emberré válni, akkor az Isten nem mondaná ilyet, nem kér tőlünk ilyet. Ilyenkor az a probléma, hogy egyrészt levesszük a tekintetünket Krisztusról, nem az ő ígéreteibe kapaszkodunk bele, hanem a mi tapasztalatainkat nézzük, és valóban sokszor azt látjuk, hogy évek, évtizedek óta vagyunk keresztények, Krisztus követők, és lám-lám mégis vannak hibáink, amikkel évek, évtizedek óta küzdünk. De azt mondja a Biblia, hogy lehetséges ez a győzelem, de úgy, amint itt a negyedik vers mondja, és itt helyesbített fordításban olvastam, mert az nem végig, hanem vérig, mert még vérig nem állottatok ellen tusakodván a bűn ellen. Tehát ha ezt tapasztaljuk, hogy nem győzünk, akkor a nagy eséllyel a két dolog valamelyike fordul elő, hogy belefáradtunk, kifáradtunk a küzdelembe, és annak bizonyos eszközeit esetleg már nem használjuk, és gyakorlatilag automatikusan szinte saját magunk próbálunk meggyőzni. Vagy pedig az történik, hogy megalkuszunk bizonyos bűnökkel. Elfogadjuk, hogy mi ilyenek vagyunk, ilyen volt már esetleg a szülő is, ilyen lettem én is, és hát az Isten az kegyelmes és megbocsájt. Így van, az Isten nagyon sokszor betakar minket az ő igazságával. Nagyon sokszor tulajdonítja nekünk az ő igazságát. De az Isten nem akar itt megállni. Kivéve, hogyha mi döntünk úgy, hogy itt megállunk, hanem az Isten azt akarná, hogy részesedjek is az ő igazságából, és pedig mindenben. Mi történik akkor, hogyha valaki azt veszi észre magán, majd délután szórok elő egy pár szót, hogy ez nekem egy ideig csak teológiai, biblia ismeret volt, amit itt olvastam, ez a 12 vers. Ez augusztus 8-a óta, ez már személyes tapasztalat is. Tehát nem véletlenül választottam ezt a témát. Mi van akkor, hogyha azt vesz észre az ember magán, hogy belefáradt ebbe a küzdelembe? Hogy kifáradt ebben a küzdelemben? Elcsiggett ebben a küzdelemben, hogy itt az ige fogalmaz, elalélt az ő lelkében. Vagy azt vesz észre, megrémülve, hogy valamilyen mértékben kiegyezett a bűnnel. Valamilyen mértékben kezdte elfogadni, hogy ez kvázi törvényszerű, hogy egy-két dolog az jelen van az életemben. Mit tud tenni ilyenkor az Isten? És az az evangélium ebben az ige szakaszban, bár sokszor ugye félve olvassuk ezt az ige szakaszt, mert ugye ki az, aki a fenyítékeket szeretne magának. De az az evangélium ebben az igaz szakaszban, hogy az Isten még ekkor sem mond le az emberről. Tehát amikor az történik az emberben, hogy bizonyos bűnöket megtűr az életében, kvázi megalkuszik a bűnnel, ahogy itt fogalmaz az apostol, nem áll vérig ellent a bűnnek, vagy pedig ebben a küzdelemben kifárad. Akkor mit cselekszik az Isten? Egyébként, hogy vérig nem állottatok ellen a bűnnek, Krisztus adott erre példát, hogy ő az ő természete felé jövő kívánságoknak szó szerint vérig nemet mondott? Adott. Ugye? És a zsidók közé levél 5. fejezet 7. verse pedig azt mondja, hogy ő ugye az atyához is rendszeresen önimádságban ment, mint aki halál révén áll, mert a bűnnek a szelét sem akarta érinteni sem. És ez az egyik hatásos fegyverünk egyébként a bűn ellen, az a küzdőimádság. Amiről szóltam már korábban, de itt három dolgot említenék csak meg, és ez gyakorlatilag minden imádságra igaz kell, hogy legyen, talán egy hálaadó imádságra egy ételnél, vagy bármi egyébnél nem igaz, de egyébként meg igen, hogy jussunk el az imádságban oda, hogy az Isten akarata legyen a mi akaratunk is. Elég gyorsan eljutott ide a Getsemánéban Krisztus. Hát mondhatnánk, hogy neki nem volt nehéz, mert ő mindig örömét lehet abban, hogy az Atya akaratát kövesse, de mi is eljuthatunk ilyen állapotba, hogy örömöket lehetjük abban, hogy az Isten akaratát követjük. És a második dolog az, hogy amiért vissza kellett menni, hogy megöldökölje az emberi természetét. Mert ha nem teszem meg, akkor az csak fél győzelem, abból gyorsan vereség lesz. És a harmadik pedig, amire a tanítványok figyelmét is felhívta, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Tehát ugye van nekünk fegyverünk a belefáradás, a csüggedés ellen, Krisztus példának szemlélése és a küzdőimádság. Ugyanis az Isten meg tud erősíteni. Mi van akkor, ha mégis megtörténik ez az életünkben? Azt mondja itt az Isten igéje Zsidókhoz írt levélben, hogy ekkor sem fordul el az Isten tőlünk. Ugyanis az Isten mit szeretne? Ő azt szeretne, hogy a személyvel tanácsoljon minket. Ahogy a 32. Zsoltárban fogalmaz, azt szeretné, hogy ilyen szelíd vezetéssel maradjunk meg az ő útjain, hogy térjünk hozzá így vissza. De mi van akkor, hogyha ez mégsem történik meg? Mi van akkor, hogyha mégsem hallgatok az Isten szelíd figyelmeztetéseire? Az 5. vers azt mondja, hogy elfeledkeztetek-e az intésre, amely néktek fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dolgál téged. Itt a példabeszédek könyve 3. fejezet 11-12. Versét idézi be az apostol, ahol úgy szól a példabeszédek könyve, hogy ne utáljuk meg az Úrnak fenyítékét. Mi is a fenyíték? Hát az, amikor az Isten már azt látja, hogy szeliden szólás, a késztetések a Szentlélek részéről nem vezetnek eredményre, hanem az illető valamiért, talán azért, mert azon a területén az életének jobban szereti a sötétséget a világosságnál, inkább a sötétség fejedelmének enged, és az Isten azt látja, hogy már ezek az eszközök nem működnek. Akkor bizony jönnek a megpróbáló nehéz élethelyzetek, a fenyítékek. Ezek akár olyanok is lehetnek, hogy ami történik, annak nagyjából semmi köze nincs azokhoz a helytelenségekhez, amit elkövettél. Tehát nem nagyon lehetne orvosilag, stb. Egyéb módon okokozat összefüggést felfedezni a kettő között, hanem az történik, hogy az Isten visszavonja az óvóvédő kezét, és megengedi a gonoszság fejedelmének, vagy valamelyik démonának, hogy valamit valamilyen határig megcselekedjen. Hogy ezek a fenyítékek elgondolkodtassák az embert, hogy vajon jól teszi azt, hogy azt a szeretetet, ami az Isten felül árad, visszautasítja, és inkább a saját útján halad tovább. Ott, amikor azt mondja a példabeszéd könyvében, hogy meg ne utáld az Istennek fenyítékét, az a meg ne utáld az egyúttal azt is jelenti, hogy ne vesd el a fenyítéket. Hajolj alá a fenyítéknek. Tehát, hogy ne vesd el a fenyítéket. És azt mondja, hogy mert akit szeret az Úr, megdolgálja, megostorosz pedig mindenkit, akit fiává fogad. És itt látszik az, hogy a fenyítékek is, akármennyire fájdalmasak is tudnak lenni, Istennek a szeretettel teli eszközei, ami megjobbításunk érdekében. Hiszen itt már előjön az a fogalom, hogy akit szeret az Úr, megdolgálja, megostorosz pedig mindenkit, akit fiává fogad. És ezután összehasonlítja a Biblia a szülői fenyítéket az Isten fenyítékével. Tudnélik, a szülőknek is van ilyen eszközük. Nem voltam még hívő, sőt, szóval, törőmetszet ateista voltam, szóba se álltam az Isten kérdéssel, tehát ilyen értelemben idézőjelbe téve következetes ateista voltam. Amikor sétáltam egyszer a nyugati pályaudvar meg a Margit híd között, és hát ott ma is nagy a forgalom, ma már ritkábban járok arra, akkor is nagy volt a forgalom, ilyen valahogy ilyen 20 éves korom vége fele járhattam, és hát néha láttam fiatalokat úgy átcikázni a gépkocsi között, azért elég sűrűn tudnak jönni a nap legtöbb szakában a járművek, de hát ami megdöbbentett, időnként időseket is láttam, akik már azért messze nem tudtak úgy reagálni, hát a gépkocsi vezető többsége szerencsére legalábbis, amikor én láttam, jól reagált. De egyszer történt egy eset, hogy egy gyerek szaladt át így a körült egyik oldalra, a másik oldalra, ott is némiképpen cikázni kellett, meg a gépkocsi vezetőknek is észnél kellett lenni. Szülő volt a másik oldalon, megölelte a gyereket, utána kapott két nagy pofont. Tehát ugye van úgy, hogy jobb két pofon, mintha valakit egy gépkocsiról kell előszedni. Tehát van úgy, és a Biblia is hoz rengeteg példát erre, hogy a szülőnek is eszköze a fenyíték. Ugye az isteni és az emberi fenyítéket összehasonlítva azt mondja itt a Biblia, hogy a szülők azért sokszor nem találják el, hogy mikor kell már fenyítéket alkalmazni, vagy előbb alkalmazzák, vagy később, vagy esetleg soha, pedig már régen kellett volna, erre is látunk bibliai példákat, vagy pedig adott esetben a fenyítéknek a mértéke lehet, hogy túlzás. Tehát a szülőnél is azért egy igazán szerető szülőnél szintén az a cél, hogy megóvja a gyerekét attól, hogy valami sokkal rettenetesebb dolog történjen, mert egy pofonban még nem halt bele senki. Tehát viszont abban, hogyha keresztül megy rajta egy gépkocsi, abban lehet. Tehát vannak helyzetek, amikor bizony a szülőnek is szükséges ezt alkalmazni, persze lehetnek kivételek. Tehát a Bibliában is olvasunk olyanokat, mint mondjuk Dánielnek a példája, Jobbnak a példája, akikről nem olvassuk azt, hogy nem követtek el bűnöket, sőt, olvassuk effektíve azt, hogy igen, elrendezték a bűneiket. De azt látjuk, legalábbis a Bibliából azt látjuk, hogy nem írtak le kisebb-nagyobb varga betűket. Úgy mentek, mint egy kilőtt nyíl a cél felé. Ez nem jelent azt, hogy nem vétkeztek, olyan esetben el tudom képzelni, hogy se a szülőnek, se az Istennek nem kellett a fenyíték eszközéhez nyúlni, de ez a kisebbség. Nagyon sokszor a mi esetünkben is ez bekövetkezik, amennyiben ragaszkodunk bizonyos helytelenségeinkhez. De nagyon fontos látnunk azt, hogy az Isten nem véti el sohasem, sem a mértéket, sem az időzítést. Az Istennél mindez tökéletes. És hogy valóban a megjobbításunkra szolgál ez, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a 9. vers. Itt egy kicsit még az összehasonlítás is ott van, hogy aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának és élünk. Tehát itt már, amit ugye beharangozott a 6. vers is, hogy szeret minket az Úr, és szeretetből alkalmaz fenyítéket, ha szükséges. Itt már egyértelműen azt mondja, hogyha engedelmeskedünk a lelkek atyának, és adott esetben a fenyíték ellen is nem lázadunk, hanem aláhajolunk ennek, akkor az a mi életünket munkája. De hát milyen életünket? Hát éppen a szombatiskolában is előtt ugye 37. Zsoltár, de mondhattuk volna a 73-at is, hogy sokszor azt látjuk, és a Biblia se rejti véka alá ezt a tényt, hogy akik a bűn világában élnek, és nem úgy, hogy tudatlanul, hanem sokszor tudattan követik el a helytelenségeket, hiszen nem minden helytelenséghez kell ismerni a Bibliát ahhoz, hogy tudjam, hogy az helytelen. Tehát ez egy félreértés, ne essék. Tehát ez egy ateista koromban is tudtam bizonyos dolgokról, hogy helytelen, úgyhogy nem ismertem a Bibliát sem. Hogy lehet, hogy azok az emberek sokszor élnek nagyon jól, és látszólag semmi bajuk nincsen. Ez a kérdés ugye felvetődik, hát milyen életről szól itt akkor a Biblia? Hát azért, ha Efézus beliekezét levél a 2. fejezetének 2. verse eszünkbe jut, olvassuk is el, hogy akkor világossá válik előttünk, hogy milyen életről szól itt az apostol második fejezet első két verse Efézusban érkezett levélből, hogy titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykor a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy itt azt mondja, hogy akik a bűnben élnek, azok valójában halottak, csak nem tudnak róla. Fizikailag élnek, valójában, ha ezekben a dolgaikban megmaradnak, akkor az életük az ez a pár évtized volt, és nem több. Márpedig az igazi élet az nem ez, nagyon értékes ez az élet, félre ne értsük, de az igazi élet, ahol valódi felhőtlen boldogság vár mindenkit, az az örök élet. Tehát igenis az apostol itt világosan szól, hogy a bűneikben, akik élnek, azok holtak a bűneikben. Ugye másod Krisztus is mondja azt, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. A halott, aki fizikailag meghalt, az nem fog egy másik halottat eltemetni. A bűneiben megholtak, temessék el az ő halottaikat, mondja egy helyen. Tehát nagyon sokszor az igazi élet alatt mit ért a Biblia? Azt, hogy bűn nélkül éljünk. Hogy törekedjünk arra, hogy egyik helytelenség után a másikat győzzük le az életünkben, és akármilyen furcsa hangzik, egyértelmű zsidókhoz írt levél alapján, hogy Isten fenyítéke az egy eszköz ebben. Eszköz abban, hogyha már a szelíd szó nem használt, akkor Krisztus követőjét valahogy visszatérítse a keskeny útra. De hogy ténylegesen erről van szó, és nem másról, azt nagyon jól mutatja a tizedik versnek a vége, amikor azt mondja, hogy ismét összehasonlítva a szülői fenyítéket az Istenivel, hogy a szülők kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, olykor ugye nem jól, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Tehát ő valóban amiatt alkalmaz nehéz megpróbáló élethelyzeteket az életünkben, hogy a szentségében részesüljünk. Persze nem azt akarom mondani, hogy minden nehéz és megpróbáló élethelyzet az fenyíték, mert nyilvánvalóan az is tévedés lenne. De van, amikor az ember a saját életében tudja, hogy igen, arról van szó. Nem tudom, emlékeztek arra, és többet itt nem is akarok személyes vonatkozásra vesztegetni, hogy ugye amikor legutóbb itt voltam köztetek augusztus 10-én, akkor azért nem volt nálam a Biblia. És nem azért, mert elfelejtettem elhozni, hanem azért nem tudtam elolvasni. Mert nem láttam a betűket benne. Hát titeket láttalak, mert én nagyobbak vagytok, mint a könyvben a betűk, de a könyvben a betűket nem tudtam elolvasni. Na, de erről szólok egy-két szót, hogy hát ez nem teológia most már az én életemben. És a 11. vers mint egy összefoglalja azt, hogy az Isten valóban szeretetből alkalmazza a fenyítéket. Hiszen milyen csodálatos ez a vers, és valóban meg lehet tapasztalni, nem azt mondom, hogy akkor jussatok el ide, mert senkit nem tanácsolom, jobb, ha a szelíd szónak engedünk, de ha mégis, akkor valódi örömhír az, hogy az Isten nem hagy el minket, hanem még akkor is, akár a fenyíték eszközével is munkálkodik. Miért? Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Hát persze nekem is keserves volt, amikor szembesültem az, hogy nem tudom, a nagyobb betűs Bibliának a betűt se elolvasni, de a tankönyveket se tudtam. Tehát úgy tartottam az órákat hosszú hetekig, hogy fotóztam a tankönyv oldalakat, és bevittem a tabletet, és így kinagyítottam. Hát nem mondhatnám, hogy örvendetesnek tűnt, hanem inkább keservesnek. Ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Hát mit gondoltok, hogy a két igazság szó közül melyik van itt? Az alételje vagy a dikaiosziné? Ugye az alételje, csak emlékeztetlek titeket, arra mindannyian tudjátok, ugye az Istennek idézőjelbe téve az elméleti igazsága, tehát a bibliai igazság, a dikaiosziné pedig az igaz élet. Na itt az utóbbi van. Tehát pontosan azért alkalmazza a fenyítéket az Isten, hogy visszatérítsen a helyes útra, hogyha már szelíd szóval nem ment, akkor örömmel hagyd el a helytelenségeidet egy fenyíték után, És bizony az Isten alkalmazott ilyeneket a bibliai időkben is, és alkalmaz ilyeneket ma is. Ez zászlónak annyit mondanék, ami ide kívánkozik teljes mértékben, ugye a Laodicea üzenet előjött már a szombatiskolán, és valóban olyan az az üzenet, hogy direktben sokszor az ember háromszor is meggondolja, hogy arról beszéljen, indirektben meg majdnem mindig arról beszélünk. Ugye azért a mai alkalom is részben arról szólt. És azért a Laodicea üzenetben nagyon ide passzol az a vers, hogy akiket én szeretek. Megfeddem, és megfenyítem. És miért? Légy buzgóságos azért, és térd meg. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, hogyha az Isten fenyítéke bármelyikünkhöz eljut, akkor ne vesse azt a háta mögé, gondoljon arra, hogy az természetes emberi reakció, hogy először keservesnek tűnik, nem tűnik örvendetesnek, de gondoljunk arra, hogy utóbb valóban, amiben általa gyakoroltatunk, tehát nem dobjuk a hátunk mögé, megszívreljük a tanulságokat, levonjuk, akkor ténylegesen ugye az igazságnak gyümölcsével fog fizetni, hiszen ez az Isten célja, hogy mindannyian valóban önzetlen emberekké váljunk, és az az ige hirdetés akkor lesz igazán hatásos, amikor ugye azt mondjuk, hogy meg lehet szabadulni az önzéstől, mert mi az evangélium? Hát nem más, mint hogy az önzéstből ki lehet gyógyulni. Az az evangélium, mert a Földnek az összes problémáját az összeadódó emberi önzés okozza. Nem olyan értelemben, hogy ott volt a tanítványok tévedésénél, hogy az én önzésem biztos, hogy az én betegségemnek minden esetben az az oka, hogy valamilyen módon helytelenül jártam el. De ez egy biztos, hogy az összes problémát az önzés az Isten törvényének áthágása okozza közvetlenül vagy közvetve. És azt kívánom mindannyiunknak, hogy jussunk el oda, hogy értékeljük az Isten szeretetét, még adott esetben a fenyítékekben is, azért, hogy a végén mi is részesei lehessünk annak a nagy örömnek, ami a végső nagy evangélium hirdetés öröme. Mert ott nem csak nehézségek lesznek, mert az Isten igéje soha nem terjedt nehézségek nélkül, hanem öröm is lesz, mert az egy kibeszélhetetlen öröm, amikor sokan megtérnek az Istenhez. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ezt éljük át. Amen.